Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel.
Menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A fákat elsősorban ősszel ültetik ki, de egy kisebb részük tavasszal kerül a földekbe. Már a tavasz néha hoz átmeneti fagyokat, azok nem veszélyeztetik a fiatal hajtásokat, ahhoz igen komoly mínusz 15-20 fokos hidegre lenne szükség. Ilyen meg még nem történik, ezt mondja az agrárszakértő. Simon Attila beszélt arról is, hogy minél puhább egy fa, annál hamarabb hasznosítható, és a keményebb fajták, mint például a tölgy, akár 60-80 évig is fejlődnek. M. Szűcs Péter interjúja.
Miért ilyenkor a legjobb kitenni a fákat a földre?
A legjobb igazából ősszel kirakni, hiszen akkor véletlenül elegendő csak fagyék húlik télen, és a fák nyugalmi állapotban vannak. A tavasz is jó, ha meg tudjuk oldani az öntözést, de jellemzően a fák, a gyümölcsfák vagy díszfák 80%-át összeültetik el, tavaszi 20%, ez ami most aktuális.
Milyen fákat ültetnek ilyenkor?
A nagy üzemek azok elvégzik ősszel, ők azért szenvednek, mert a magyar genetika állomány a hagyományos fajtákon kívül nem igazán van toppon, és ezért import vagy importból érkező szemzőhajtásokat válogatva szemlik le a fákat a faiskolák. Úgyhogy szilvában, töretnyében, akár őszibarazban, karciborazban igazából nem találunk nagyon jó hazai fajtát. A medgy az a kivétel, illetve egy-két almafajta, ami rezisztens fajta. Medgyben azért vannak nagyon jó fajtáink, és almában is vannak, amelyek felveszik a versenyt a külföldiekkel.
Na most egyébként, ha ősszel teszik ki a fákat, akkor a tél nem tüzedeli meg a fákat?
Ha mély nyugalmi állapot van, akkor akár mínusz 15 fokot is elviselnek, mínusz 20 fokot is. Utóbbi 5 évben nem volt mínusz 15, mínusz 20 fok, úgyhogy ezek szépen át tudnak terelni ezen a területen.
Most ilyenkor, amikor tavasszal kiteszik a fákat, akkor, ahogy említetted, jobban oda tudnak figyelni a csapadékra, vagy jobban kell ezeket öntözni, ezzel kapcsolatban mit lehet tudni?
Igazából a tavaszültetésnek akkor van abszolút előnye, az egész hétközi tudnának lenni konténeres, tehát már földlabdás fát, legyen a gyümölcs vagy díszfa. A hagyományos szabadgyökerű fáknál, facsonetéknél ott kell végezni egy finom gyökérmetszést, és azt mindig figyelni kell persze az ültetőknek, hogy a lombkorona, a jelenlegi lombkorona és a gyökér méretei azért nagyjából egyezenek meg, tehát vissza kell vágni 2-3 szemrencse hajtást, illetve elvenni a vezérhajtást, hogy a tápanyagellátás megoldódjon, hiszen a friss gyökér kialakulásához 2-3-4 hét is kell, mire a fa elkezd gyökeresedni, addig pedig a fa törzséből táplálkozott, illetve a rügyekbe elraktározott tápanyagokból él a fa. A
korábbi beszélgetésünkben már felhívtad a figyelmet arra, hogy ilyenkor, oké, hogy kitelepítik a fákat, de azért tavasszal tréfálkozik az időjárás, hogyha ilyenkor jön egy fagy, akkor az nem vágja agyon azonnal azt, amit elültettek?
Nem, mert igazából a fagy nem az őrfajtásokat bántja a legfőképpen, hanem a keletkezett, tavaly évben keletkezett virágokat, és a virágok az el kis fákon még szinte minimálisak, és ha van rajta, és egy-kettő az elfogy, igazából nem okoz gondot. Az ilyen álló kultúrák, mint az ültetvények, vagy a díszfák, azért az jócskán más kategóriába esnek, hiszen egy álló kultúrában 2-3 évet kell várni, hogy termőre forduljon a maga az ültetvényük, a gyümölcsfa. A díszfáknak persze ez nincs meg, de ott el kell találni, mekkora helyet és mekkora térbe teljezzük el a fákat, hogy igazából díszre legyen a kert, és ne pedig csúszságra takarja a szép kertet.
Mi a helyzet a fa feldolgozásra szánt fákkal? Azokat is ilyenkor ültetik el? Az ilyen akácosokat, meg ilyesmiket?
Tavasszal össze folyamatosan. Ott azért lehet még egy nyaras telepítésnél, egy nyárfás telepítésnél igazán mélyre ültetik a fákat 50-60 cm-re is, hogy tudjon elegendő vizet felvenni, hiszen ezek a nyaras telepítések nagyon vízigényesek. Azt a tovább szeretik, ahol tudnak sok-sok vizet felvenni. Általában 12-15 évig vannak termelésben, utána letermelik. Ennél gyorsabb technológia nincsen, és ez elegendő papírfát, vagy hántolt fát, ami kell a bútoriparnak, vagy a papíriparnak, így könnyebb ezzel gazdálkodni.
Ha már ezt szóba hoztad, akkor az ilyen típusú feldolgozásra szánt fáknál, ugye említett, hogy 12-15 év a leggyorsabb. Melyek azok a fafajták, amelyek ennél komplikáltabbak, vagy időigényesebbek?
Következő sorban az akátfák, legvégén pedig a különféle tölgyesek állnak, 60-80% is bemaradhat az erdőbe. De kemény fák, annak rosszabb ideig élnek, még a puhafáknak kevesebb időre van szükségük.
Van-e különbség mondjuk így alföldi telepítés, meg a hegyvidéki telepítés között időbeliségben ilyenkor?
Nincs. Amikor el kell tenni, akkor el kell tenni. Annyi, hogy ezeken a területeken használnak ültetőgépeket, és nem szükséges az ültetőgépeknek megoldani ezt a nagy kézi munkaerőt, hiszen megoldja, hogy két fő, vagy három fő van a gépen, egy fő kiszolgálja, mégis hagyományos ültetésnél gödörásástól kezdve majdnem tripla annyi kézi munkaerő igénye van, mint egy modern ültetésnek.
Olyan terület, ahol kifejezetten fafeldolgozásra szánt fákat telepítenek, az hogy működik, hogy milyen vetésforgóban célszerű működtetni, mekkora terület kell egyáltalán ahhoz, hogy valaki ezzel rentábilisan tudjon foglalkozni, hogy említetted az előbb a tölgyfánál, hogy 60-80-100 évet is kell várni, mire akkora méretet ölt, amiből már lehet üzletet csinálni. Szóval ez az erdőgazdálkodásban, fagazdálkodásban hogy működik?
Ott minden gazdálkodón kell csinálni egy erdőgazdálkodási tervet, ahol meg van határozva, hogy melyik erdő részletével mit kell végezni, tisztító, szállaló tisztítás, vagy éppen kivágás. Gond az, hogy a korábban ültetett tűlevelőeknek a nagy többsége kezd kipusztulni a klimatikus változások miatt, meg rovarkártétel miatt. Ezeknek a pótása ilyen vegyesül egyes erdőt alakítanak ki, ahol a gyertyán, tölgy, bők egyéb fákat kiválasztva állítja össze az erdőtervező. Ez igazából ez egy sikeres dolog, de hát erdőt a diót is a rovarkáinknak ültetjük.
Na most említetted a tűlevelőeknél, ugye itt a tiszafákat is, egyes fenyőfajtákat érinti az, hogy a kiszáradás, és egyre több területről lehet ezt hallani, hogy ez probléma. Ott van olyan fajta, amivel tudják pótolni az állományt?
Az a jó, őshonos fajtákat pótolják, tehát jelentősen csökken az örökzöldek telepítése a magyar erdőkbe.
Mert hogy egyértelmű, hogy egyre kevésbé bírják a klímát?
Igazából nem csak a talajban levő aszályban, hanem a légköri aszály is nagy probléma. Tehát van olyan időszak, július közepétől, augusztus közepéig, ahol a levegő páratartalma még a 15%-ot sem éri el. Ezt nagyon nem kedveli az örökzöld állomány. Ezért tehát az ország nyugati részén, az Alabas megyében, Kőszegértség részében vannak nagyon szép telepítések. Az alföldön ezek kezdnek eltűnni, illetve még az északi, a Bakony egyes részein azért még telepítenek vissza örökzöldeket, de már nem annyira jelző.
Ezek szerint a ilyen hegyesebb vidékeken még azért ott lehet fenyővel foglalkozni?
Igen, lehet, meg ez a piaca van. Folyamatosan keresik a fenyőfát, főleg a bútorgyártáshoz, vagy a hobbival foglalkozó asztalos eredetek. Úgyhogy van igény a vörös fenyő, de hát az importból nagyon jó minőségű vörös fenyő érkezik be, akár Erdélyből, vagy akár a Kelet-Európa másik részeiről.
Jelentek meg az elmúlt mondjuk 5-10 évben olyan fafajták idehaza, mármint feldolgozás céljából, ami a jövőt képviselheti?
Vannak szelekciók különféle tölgyek vagy bőknél, ezek nem is nevesítésre, hanem szelekciók. Mindenképpen azokat választják ki, amelynek jelentős nyökeképződése van, és stabilan tudja hozni, hogy 56 évvel érje a vágás érettséget. Igazából hagyományos sonos fajtákkal akoznak az erdészetek.
És azokra a fákra gondolva, amelyek most a Mediterrániumban élnek, ahogy melegszik az időjárás, illetve húzódik éjszakra, ugye ez a Mediterránium, ez hozhat majd új fajtákat idehaza is?
Igen, eukaliptusz, ami igazából nyertese lehet, de hát az eukaliptusznak az a gond, hogy kevés árnyékot ad, és a lehulló lomb pedig nagyon tűzérzékeny, a tavaly vagy tavalyi portugálban, spanyol vagy görög tüzeknek mind az okozója, hogy a nem őshonos fajtába telepítettek be, hanem egy gyorsan növő eukaliptusszal, és az a gyantásabb lombozat, illetve lehullott száraz ágylevél, az pillanatokat lángatott lobbani, hogyha olyan állapot kerül előtérbe.
Az elmúlt percekben Simon Attila agrárszakértőt hallották.
Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Gyakorlatilag a nulláról kell visszatornáznia magát a kelet-magyarországi régió logisztikai ágazatának. Az orosz-ukrán háború ugyanis sok szereplőt ellehetetlenített, holott potenciál bőven lenne a térségben, különösen Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc körzete kaphat új löketet a logisztikai fejlesztések terén, mondta a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke. Ehhez az orosz-ukrán háborús helyzet javulása járulhat hozzá érdemben. Ha ez megtörténik, nem csak a háború, illetve a COVID előtti szintre tornázhatja vissza magát az ágazat, még meg is haladhatja az akkori eredményeket. Dor Zoltán hozzátette, újabb és újabb beruházások indulhatnak, amelyek további lendületet adhatnak a logisztikának. Tóth Kata interjúja.
Mire alapozva jutott arra a következtetésre a Magyar Logisztikai Egyesület, hogy felvirágozhat a kelet-magyarországi logisztika esetleg egy tűzszünet hatására?
A Magyar Logisztikai Egyesület vizsgálja a Magyarország különböző térségeinek a fejlődését, és hát azt állapítottuk meg, hogy hát észak-magyarországi térség is, illetve a kelet-magyarországi térség is, hát óriási gazdasági fejlődés előtt áll, és hát ez a gazdasági fejlődés, ez több tényezőn nyugszik. Hát ugye ebből egyik az a remény, hogy végre vége lesz a háborúnak, és akkor Kelet-Magyarországon is visszatérhet az a forgalom, ami korábban volt, és hát azt reméljük, hogy még annál nagyobb forgalom is fog keletkezni, mert az új építés is fog feladatokat adni, különösen az anyagbeszállítóknak és a logisztikusoknak.
Tehát nem egy robbanásszerű, váratlan felvirágzásról van szó, hanem arról, hogy visszatér a logisztika a kelet-magyarországi régióban a háború előtti szintre?
Hát sőt, még a Covid előttire, én inkább úgy mondanám. Hát ezt ugye az alapozza meg, hogyha például megnézzük Debrecen gazdaságát, illetve magát Debrecen és a térséget, akkor ezt megállapíthatjuk, hogy egy jelentős ipar és szolgáltatási központ jelentős tudományos potenciállal. Hát ugye itt autóipar van, elektronika van, gyógyszeripar van, nagyvállalatok vannak, és jelentős számú munkahelyet teremtettek. Az egyetemek, azok pedig egyrészt biztosítják a képzett munkaerőt ezeknek a vállalatoknak, jelentős oktatás és kutatási potenciálra rendelkeznek, amely következtében jelentős innovációs és technológiai együttműködések lehetnek a vállalatokkal, mint ahogy vannak is Debrecenben, és ezt lehet még tovább fokozni. Ezen kívül a városban jelentős a befektetési kedv, tehát az önkormányzat olyan módon szabályoz, hogy várja a befektetőket. Ez a fajta gazdaságpolitika, ez elősegíti az ipari és logisztikai projekteknek a fejlődését. És nem beszél arról, hogy van egy turizmus, amely hát Debrecen történelmi és kulturális örökségére hát jelentős idegenforgalmi vonzással bír.
Számszerűsíthető esetleg az, hogy honnan kell most visszatérnie ennek az ágazatnak? Vagyis, hogy mekkora kárt okozott az orosz-ukrán háború a logisztikának?
Debrecen és Nyíregyházát is értem ez alatt, illetve Záhony, hogy itt minimálisra levitte a forgalmat, és azt reméljük, hogy visszatér ez a forgalom. Csak példának mondom, hogy ugye volt egy jelentős beruházás a Záhonyi térségben, a Szényesüke és Komorónál, ugye az Iszterké logisztikai központ, vagyis konténerterminál, az a kapacitását, illetve 1 millió konténernek a kezelésére képes. Hát most jelenleg ugye a kél terület működik, mert egyébként 80 hektáros, de 40 hektáron működnek, és speciálisan saját öngyhálózattal, operátori fülkével irányítják a konténerek lakodását a vasúti kocsiról a kamionra, tehát nem a darutoron belülnek, tehát egy nagyon korszerű létesítmény, és hát alaphangon működik, pont azért, mert gyakorlatilag megszűntek azok az útvonalak, amelyeken az áruk jöttek ebben az Záhonyi térségben.
Mi a helyzet a munkaerőpiaccal? Honnan kell most feltornáznia magát? És mire lehet számítani akkor, hogyha a háború előtti szintet is meg tudja lépni, és fölé tud lőni az ágazat?
Eleve a lakosság számot, hogyha vizsgáljuk, hát a Debrecenben 200 ezer lakos van. Debrecen vonzás körzetében az gyakorlatilag 300 ezer, Nyíregyházán 100 ezer lakos van, és ha a vonzás közöttét nézzük, akkor ott is még 50 ezer embert simán számíthatunk. Tehát azt jelenti, hogy egy közel 1,5 milliós Debrecen, Nyíregyház és az ország határ közötti terület, és hát eleve itt egyelőre elegendő munkaerő van. A debreceni beruházásoknál fordul ez elő, hogy külföldi munkaerőket alkalmaznak már.
Mert hogy elmentek a hazaiak?
Mindenki keresett magának munkát, és a logisztikus szakma azért igaz, hogy Magyarországon nem annyira mobilis, mint bárhol máshol az európai országokban, de azért hát itt is volt egyfajta elvándorlás a megélhetés miatt.
Mit állapított meg a Magyar Logisztikai Egyesület az ország többi részére vonatkozóan a logisztikai ágazatban történtekkel kapcsolatban?
A kormány szabályozza a logisztikai park minősítési rendszerével a logisztikai parkok létesítését ma Magyarországon, és jelenleg úgy néz ki, hogy mi is tagjai vagyunk ennek a minősítő bizottságnak, és jelenleg 83 logisztikai park minősítette magát Magyarországon, de ennél jóval több fog létesülni a következő években, azért, mert az a jogszabály, amivel szabályoztak logisztikai parkokat, ez kijelölte járás szinten azokat a helyszíneket, ahol logisztikai központokat lehet létesíteni. De ugye megkaptuk azt a lehetőséget, hogyha olyan helyen kíván valaki logisztikai központon értesítelmeken járás még nincs bevonva ebbe a körbe, akkor arra, amit tudunk indítani, tenni, és akkor bevonják. Tehát a logisztikai központok vonatkozásában biztosan lesz jelentős fejlődés, a közúti potenciál az elég jelentős. Hát ugye itt nem beszéltünk még ennek a térségnek például a határkapcsolatokról, határátmenetekről. Hát ugye ezek a határátmenetek, tehát ez is egy nagyon fontos stratégiai tényező, ez a Kelet-Magyarország is, meg az Észak-Kelet-Magyarország is ilyen szempontból, hogy határátmenetek vannak, ehhez a határátmenetekhez jó minőségű utak vezetnek, ezek mind olyan gazdaságfejlesztési tényezők. És hát ez is ad arra reményt, hogyha egyébként a háborúnak vége lesz, akkor itt forgalom fog lenni.
Milyen olyan területeket látnak, ahova érdemes a logisztikai ágazatnak belépnie?
Tudnunk kell, hogy a logisztika az egy másodlagos szakmai terület, ugye mert az elsődleges a termelés. És a logisztika az kiszolgálja a termelést, tehát mindenhol, ahol valamiféle termelő üzem létesül, ott annak a környezetében logisztikai létesítményeknek, illetve logisztikai szakembereknek kell lenni, illetve kell rendelkezni olyan eszközparkkal, járműparkkal, közlekedési infrastruktúrával, amelyek képesek lesznek kiszolgálni egyrészt a nyersanyag alapanyag oldaláról, másrészt pedig a késztermékek kiszállítása oldaláról ezeket a térségeket, ahol ezek az ipari létesítmények lesznek. Csak ha megnézzük Miskolcot például. Hát ott például a Bosch, ugye egy jelentős fejlesztő a városban, és hát ott az innovációs igények is megkeletkeztek ezáltal, az egyedemet be tudják vonni a működésbe, illetve hát ott Miskolc köré ehhez jelentősen logisztikai lokális hálózat épült. Ugyanez van Debrecenben is. Debrecenben még durvább a helyzet, ha szabad így mondanom, mert hát ott hamarosan be fog indulni a BMW. Ugye egyelőre úgy szokták csinálni ezek a nagyvállalatok, hogy elhozzák a saját kéredes beszállítóikat, konkrétan ugye Németországban, de aztán ugye éppen folyamatosan ki szokták váltani ezeket a beszállítókat, és különösen az alacsony szintű beszállítókat a magyar beszállítókkal. És akkor magyarok fognak alkatrészeket gyártani ezekhez a járművekhez például. De ugyanez van az akkumulátorra is. Tehát most az akkumulátorra pillanatnyilag úgy néz ki, hogy kisebb az érdeklődés a világban is, meg Európában is, mint korábban, de ez vissza fog jönni, mert az elektromos autózás, az elektrifikáció nem áll meg.
A Magyar Logisztikai Egyesület elnökét Dór Zoltánt hallották.
Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből válogattam az elmúlt órában, a hírek után azonnal jövünk vissza, és kulturális csemegéket mutatok önöknek.